Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Témánk ma este a budapesti LNG Summit apropóján a cseh folyós földgáz globális és európai piaci szerepe lehetőségei. Varró László, a Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdásza előadásában egyebek mellett arról is beszélt, hogy az LNG a közeljövőben hasonlítani fog valamiféle biztosítási termékhöz. Elsőként erről kérdeztem őt az előadások szünetében.
Azért, mert szinte minden országban a kormányzati energiapolitikának van valamilyen prioritása. Az a valamilyen prioritás az lehet az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia felfuttatása, mint mondjuk Európában. Az lehet a hazai gázkitermelésnek a felfuttatása, mint mondjuk Egyiptomban. Vagy lehet mondjuk kínai finanszírozásban épülő széntüzelésű és nukleáris erőművek fölépítése, mint mondjuk Pakisztánban. Ezek azonban mind időbe tellenek, mind kockázatokkal járnak, és nagyon sokszor az LNG a válasz arra a kérdésre, hogy mi van, ha mégsem. Mi történik Európában akkor, ha az energiahatékonyság javulása és a megújuló energia fölfutása az nem annyira gyors, mint ahogy azt az európai kormányok szeretnék, akkor több LNG-t fogunk vásárolni. Mi történik akkor, hogyha szárazság van Brazíliában és a vízerővek nem működnek, akkor Brazília több LNG-t vásárol. Mi történik Egyiptomban addig, amíg az ormezőnek a termelés beállítását elvégzik, addig Egyiptom LNG-t vásárol. Tehát nagyon sokszor azt lehet érzékelni, hogy a kormányok azok számára nem az LNG az első prioritás, hanem valami más az első prioritás, de az a valami más az a legkülönfélebb kihívásokba ütközik, és az LNG az fantasztikusan hasznos arra, hogy betömi azokat a lyukakat, amik az energiarendszerben keletkeznek addig, amíg az a valami más üzembe tud lépni.
Ez most itt nem egy gázkonferencia, hanem egy LNG konferencia. Ezt egy picit magyarázzuk meg, hiszen ugyanarról a gázról beszélünk tulajdonképpen, vagy mégsem?
Nem, ugyanarról a gázról beszélünk, tehát amikor a fogyasztó elfogyasztja a gázt, mondjuk egy franciaországi vagy egy nagybritanniai lakos, amikor gázzal fűti a lakását, akkor azt senki nem tudja, hogy az északi-tengeri norvég gáz, az holland gáz, vagy pedig az Katarból érkező cseh folyós gáz. Tehát ez a felhasználás szintjén tökéletesen helyettesíthető. Azonban az nagy különbség az, hogy egy csővezeték projekt az olyan, mint egy bilincs. Ott te fizikailag összebilincseled az exportőrt és az importőrt. A csővezetékek azok továbbra is fontos szerepet fognak játszani, de miután egy nagyon merev, bilincszerű fizikai kapcsolatról van szó, ezért csővezeték projektek olyankor játszanak fontos szerepet, amikor egy nagyon erős stratégiai bizalom van a szereplők között. A legklasszikusabb példa a Szibíria ereje csővezeték, Oroszország és Kína között. Azt a legfelsőbb politikai döntéshozó szinten Xi Jinping és Putyin írták alá a szerződést, és az a csővezeték az nem egyszerűen egy gázvezeték, hanem az egy fizikai megtestesülése Oroszország és Kína stratégiai partnerségének. Tehát ilyen típusú stratégiai partnerségek léteznek a világgazdaságban, és azért aztán csővezetékek azok továbbra is fontos szerepet fognak játszani, de ennél sokkal gyakrabb és sokkal dinamikusabban növekednek az olyan szituációk, amikor rugalmasságra van szükség. Amikor akár az importőr igazándiból nem biztos benne, hogy mennyi gáz fog és mennyi ideig használni. Tehát olyan gáz, amit eredetileg az amerikai piacra szántak az amerikai palagáz fejlesztése előtt, azt most Japánban adják el a nukleáris energia pótlására. Ez az exportőr szempontjából egy nagyon nagy biztonságot jelent, hogy a cseh folyósított földgázszállító hajókat át lehet irányítani a világ más részére. Valamint az importőr számára is egy nagy biztosítást jelent, hogyha például a jemeni LNG projektet alapvetően a koreai piacra építették ki. Most ha az egy csővezeték lenne, akkor a jemeni polgárháború az egy komoly ellátásbiztonsági kihívás jelentene Koreában. Az egy cseh folyós földgáz projekt. A jemeni polgárháború koreai szempontból nézve sajnálatos, de nem okozott semmi ellátásbiztonsági problémát, mert ugyanazokba a kikötőkbe más forrásokból érkezik cseh folyós földgáz a koreai piacra. Tehát mind az exportőr exportőrök, mind az importőrök számára egy stratégiai rugalmasságot jelent az, hogy az LNG szállító tankerek, azok szabadon tudnak közlekedni az óceánon, és tudnak menni egyik helyről a másikra.
Konferencia nyitó előadásában a gázexportőrök meglehetősen optimista képet festettek az LNG piacáról, általában a gázpiacról is, de az LNG piacról is. Mennyire tűnik ez helytállónak az IEA számításai, illetve előrejelzései szerint mennyire valós ez a várakozás?
Hát a gáznak mi is azt gondoljuk, hogy szép jövője van, és azon belül is az LNG-t mi is egy növekvő piacnak gondoljuk. Ott igyekeztem kicsit hangsúlyozni a saját véleményünket, hogy speciálisan a villamosenergia termelésben a gáz egyre intenzívebb versenynek van kitéve a javuló napészszélenergia technológia részéről. Tehát a 5 évvel ezelőtt ugye azt gondoltuk, hogy a nap és szélenergia az olyan drága, hogy a gáztüzelési erőműveknek nincsen praktikus alternatívája a szén kiváltására. Ez most már egyre kevésbé igaz. Tehát egy növekvő listája van az olyan országoknak, ahol, hogyha a kormányzat az klímapolitikai, környezetvédelmi elközelségből a szénet vissza akarja szorítani, akkor átállni szénről nap és szélenergiára az gyakran olcsóbb, mint átállni szénről csöpfolyós földgázra. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem használnak gázt a villamosenergia termelésben ezek az országok, mert ugye van olyan időszak, amikor a szél nem fúj, van olyan időszak, amikor a nap nem süt, tehát valamilyen volumenű gázt lehet használni, de a gáznak egy ilyen másodlagos szerepe van, amikor a megújuló energia nem hozzáférhető. Azonban a világ gáz fogyasztásának a többsége, méghozzá egy növekvő többsége, azt nem villamosenergia termelésben használják fel, hanem hőtermelésre, akár épületfűtésre, akár pedig az iparban ipari hőigény kielégítésére. És ezekben az alkalmazásokban a gáz nagyon-nagyon versenyképes. Elméletben lehetséges villamosenergiát hőtermelésre használni hőszivattyúkban és más technológiai megoldásokkal, de ezek nagyon lassan növekednek. A szélenergiával direktben nem lehet épületeket fűteni, csak akkor, hogyha valahogyan azt hővé alakítjuk. És ez a gáznak egyre inkább az ipari hőtermelésben és az épületfűtésben van egy fontos szerepe. De ezek nagyon nagy és nagyon jelentős elemei a világgazdaságnak.
Korábban az elmúlt években számos bizonytalansági tényező volt az energiaipari átmenetet illetően, hogy hogyan alakulnak az árak a megújuló termelésben, hogyan alakulnak, mi ez például a nukleáris energiatermelésnek a sorsa. Mennyivel látunk most biztosabban? Látjuk-e azt, hogy mondjuk 2030-40 környékén mondjuk Európa energiamixen hogyan fog kinézni?
Természetesen nem látjuk. Tehát itt két dimenzióban van óriási bizonytalanság. Az első dimenzió az a technológiai bizonytalansága. Azt mondom, hogy évtizedeken át az energetika az egy viszonylag kiszámítható technológiai újvilág volt. Tehát most 1955-ben egy energetikai szakembert lefagyasztottak volna egy hibernáló kamrában, akkor az 1985-ben kijöhetett volna a hibernáló kamrából, és folytathatta volna a karrierjét. A finomítók, erőművek nagyjából ugyanúgy néztek ki. Most a telekommunikációnak is volt egy ilyen néhány évtizede, amikor mondjuk a telefonközpontok egy kicsit fejlettebbek lettek, de más minden nem történt. Most a telekommunikációban valamikor a 90-es években véget ért ez az időszak, az energetikában most ér véget ez az időszak. Tehát az energetika egy sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal nagyobb technológiai bizonytalansággal rendelkező iparág lett. Van néhány olyan technológia, aminek a potenciálja óriási, ahol a technológiai fejlődés nagyon gyors, de ahol még mindig egy óriási bizonytalanság van abban, hogy pontosan milyen is lesz ennek a szerepe. Tehát ez az egyik dolog, amit figyelembe kell tartani, és mondjuk azt, hogy mondjuk a mi történik a kínai napelemgyártó iparban, vagy mi történik a japán akkumulátorgyártó iparban, annak nagyon jelentős szerepe lesz az európai energiarendszerre is. És ugye a második nagy bizonytalanság az pedig az energiapolitikai bizonytalanság, mert azért az energetikai átmenet az egy nagyon-nagyon erősen energiapolitika vezérelt átmenet. És egy számtalan példája van annak, hogy politikai döntések jelentősen lelassították a napenergia fejlődését, jelentősen lelassították a szénenergia fejlődését, jelentősen visszavetették az elektromos autók terjedését. Tehát ezek az új technológiák, ezek mind-mind valamilyen energiapolitikai keretben tudnak megvalósulni, és az, hogy kormányok milyen döntéseket hoznak, az nagyon-nagyon sokat számít. És itt is van egy érdekes változás, hogy az energetika egy kevésbé technokrata dolog lett, és sokkal nagyobb mértékben bekerült a nagy politikába. Tehát mostanában látok, hogy mondjuk mind a francia elnök választások után, vagy most a közelmúltban az új holland kormánykoalíció megalakulásakor az energetikára és klímapolitikára vonatkozó döntések, azok ugye a legnagyobb hatású és a legnagyobb média és politika figyelmet fenntartó bejelentésekre. Tehát még olyan típusú döntés, hogy Franciaország 2040-től kiszáll a hagyományos gépjárművekből, ezek azért egy nagyon nagy horterejű bejelentés, ami mondjuk az egyik, hogyha megnézem azt, hogy mondjuk a Macron elnök különböző kezdeményezések közül melyik mekkora média visszhangot kap, ott, akkor ez ugye ott van az élvonalban. Úgy mondjuk azt mondom, hogy tíz évvel ezelőtt egy új elnök vagy egy új miniszterelnök energiapolitikája az egy olyan másodvonalbeli technokrata dolognak számított volna. Tehát itt is most konkrétan ugye a Macron elnöknek ezzel a kezdeményezéssel én tökéletesen egyetértek, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, de nem minden ilyen nagy horderejű kezdeményezés az feltétlenül a jó irányba vezet. Tehát az energiapolitikai bizonytalanság is eléggé jelentős.
Varró Lászlót, a Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdászát hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Richárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra.